a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
És újra Hegedűs Henriket köszöntjük nagy szeretettel, aki nagyon régen járt már nálunk. Elemben borzasztóan vártuk, hogy ismét itt legyél a köreinkben. És hát nem mondom, hogy ebből, hogy itt vagy kitalálhatják, hogy a Bajnokok Ligája lesz a téma, de akkor most elárulom, hogy a Bajnokok Ligája csoportköréről fogunk beszélgetni. Úgy, ahogyan talán kevesebbet szoktak erről beszélgetni. Próbálunk bizonyos tendenciákra és olyan trendekre rávilágítani, amik kiolvashatóak, akár ebből a mostani szezonból, akár itt az elmúlt szezonokból. Mielőtt azonban belevágnánk ebbe, egy kedves kérdéssel jöttem, egy kvízzel, amit majd elárulok itt adás közben, hogy pontosan mi a helyes megfejtés. 7 nemzet csapatai jutottak be a 8-ad döntőkbe. Mikor fordult elő utoljára olyan, hogy ennél többen voltak? Mármint, hogy több nemzet adott csapatokat a legjobb 16 közé.
Sziasztok, én is nagyon örülök, hogy itt vagyok. Most egy kicsit húzzuk ezzel az időt, hogy ne kelljen válaszolnom. Az a tippem egyébként, hogy, vagy azt fogom mondani, hogy ennél több nem volt. Hogy ez egy ilyen olyan rekord, ami egy ilyen viszonylag standard rekord. Ugye az 5 topliga mindig van, és van nagyon sokan, legyen benne még belga is, meg holland is, meg még egy svájci is, vagy egy Apoel Nikózia, ez már nagyon-nagyon sok lenne, úgyhogy szerintem ez egy ilyen rekordbeállítás, és ilyen már volt akár többször is, de több nem. De ezt nem tudom.
De várjál, a második csoportkörös BL-t még nézed?
Nem, addig nem mentem vissza. Most itt, ami ott a legjobb 16 mezőnye van a csoportkör után, azt nézem.
Ja. Hát akkor talán volt egyszer egy 8 csapatos, nem tudom, azt mondom, hogy 2007-8.
Visszatérünk erre. Egyébként egyszer volt olyan, és nem is olyan régen, 2 éve, amikor csak az 5 európai topliga adott a legjobb 16 közé csapatot.
Arra emlékszem, óriási sopánkodás volt egy így van. A futballnak.
Így van. Hát ugye ez pont a covidos év volt ráadásul, az első karanténos év, és hát ott ugye ráadásul még abban is szerintem nagyjából érdekes és kiegyenlített volt a helyzet, hogy ott a ligák erősségétől függően is, ugye ott a spanyolok, az angolok adtak 4-4 csapatot a legjobb 16 közé, az olaszok adtak azt hiszem 3-at, és akkor így jött össze az akkori 8-ad döntő mezőny. Azért is hoztam ezt a témát, mert azt gondoltam, hogy ez például egy érdekes megközelítés lehet, hogy kijelenthetjük annak ellenére, hogy 4-4 angol, illetve német továbbjutónk van, hogy az angolok az egyetlen olyan nemzet, amelyiknek az összes csapata tovább jutott a legjobb 16 közé, és egyetértesz azzal, hogy ha azt mondom, hogy itt a Premier League dominálja a nemzetközi kupákat most már hosszú évek óta, még hogyha kevés is a végső győztes.
Hát igen, bár ez egy nagy ellentmondás, azért játsszák a sorozatokat, hogy megtudjuk, hogy ki a győztes, meg ott van mindig a különbség, hogy aki nyerni akar a futballba, vagy nem akar nyerni, ennek nagyon sokáig az Arzenál volt a legjobb példája, hogy ha nem akarsz nyerni, azért az egy sokkal jobb környezet, nem kell milliárdos adósságokba verni magad, így szépen elfocizgatsz, és akkor működik a klub. A bajok mindig abból vannak, hogy ha valaki nyerni akar. Mindig abból lesz a dráma, meg a csőd, meg az edzőváltás, minden probléma. Szóval, ha így veszük, persze dominálja, de...
Majd itt belemegyünk a pénzügyekbe
rögtön,
is, de...
Rögtön jön az ellentmondás, hogyha a 4 angol csapat mondjuk a La Ligában indulna, és onnan kellene Bajnokok Ligáját nyernie, vagy a Szériában indulna, és onnan kellene Bajnokok Ligáját nyernie évről évre, akkor nem lenne más a helyzet.
Igen, mert tudjuk, hogy azért a La Liga csapatok rendszeresen tönkreverik a Premier League csapatokat, tehát nem úgy, hogy kicsit többször, hanem agyonverik állandóan.
Hát túlzás, hogy agyonverik. Hát miért most agyonvert
az elmúlt években 20...
Agyonvert a Real Madrid a Manchester City-t?
Hát kiejtette, ne? Én úgy emlékszem.
Tehát, hogy... tehát az agyonverte az nem...
Az agyonverés az arra vonatkozik, hogy... 5 éves
távlatban volt 26 párharcomban, 22-ször a La Liga csapat jutott tovább, vagy nyerte meg a döntőt.
Azt és ennek az okait vissza lehet fejteni, hogy mitől van? Hát, bocs, nem, menjünk egy kicsit mélyebbre. Tehát, hogy mi a nemzetközi versenyképességnek a fő összetevője? Ugye itt nagyon sok apró részletről beszélhetünk, arról, hogy mennyire kompetitív a bajnokság, ahonnan érkezik a csapat. Nyilván az anyagi potenciál, az edzői hozzáadott érték, ugye például Premier League csapatoknál mondják, hogy az, ami egyébként, és ez egy érdekes ellentmondás megint, az, ami a Premier League-ben mondjuk edzői attribútumként elég, az nem biztos, hogy nemzetközi porondon is eredményessé tud tenni.
Szerintem ennek van egy egyszerű oka egyébként, mert ez nem a kérdésre válsz, hogy a Premier League úgy a világ legjobb bajnoksága, vagy egyben a legtúlértékeltebb bajnoksága is. Attól, hogy egy középcsapat simán vesz 30 millióért egy játékost, az nem lesz egy 30 milliós játékos, de onnantól kezdve mégis úgy beszélünk róla, mint egy 30 milliós játékosról. És szerintem a Premier League-et megnyerni az biztos az a legnehezebb dolog, szerintem az európai bajnokságban. A top csapatok tényleg a legerősebbek, megnyernék a City, nyilván megnyerni a La Ligát is, vagy jó, ott is jó lenne a, nem tudom, a Chelsea, vagy tehát bármelyik nagy csapat. Hogy most én egy kicsit ilyen Bayern München fetisista lettem, így az elmúlt időszakban, hogy váltsunk, hogy mitől lesz valaki nemzetközileg sikeres. Szerintem ezt mindet végig lehetne venni a Bayern Münchenen. A Bayern München ezt minden boxot ki tud pipálni. Ez egy futballklub. Ez szerintem a Bayern München az abszolút etalon, amit nem is nagyon tud részben, vagy időszakosan tudnak másolni többi csapatok, de hogy aki ennyire kiegyensúlyozottan ilyen magas szinten tud teljesíteni, az ugye talán csak még a Real Madrid, ami meg viszont egy ilyen anomáliája a nemzetközi futballnak nagyon sok szempontból, tehát tényleg jó, teljes
ellentéte. Mik a boxok egyébként, amiket említettél, azokon menjünk azért végig.
Ezek azért úgy jobbára az én boxaim. Tehát,
még attól lehetnek jó.
Nem mondom. az egyik a klubnál lévő szakmai kontroll. Szerintem ennél nagyobb dolgot nem lehet csinálni a futballban. És ez ugye azt is...
Milyen szinten kell, hogy meglegyen? Ez vezetői vagy sportigazgatói? Mármint úgy értem, hogy a sportigazgató fölötti szinten, ahol mondjuk...
Elnök, board, sportigazgató. Tehát, hogy ezen a szinten is. Aki ezt tudja, az már nagyon nagy butaságokat kell csinálni, hogy ne legyen sikeres. De én mindig ezt tartom a legtöbbre, hogy pénze bárkinek lehet, de hogy egy klub vezetősége, mert ez egy nagyon könnyű, hogy állj, nem értek hozzá, kinevezzük az edzőt, és mindent rátolunk az edző felelőssége, nem jó, akkor kirúgjuk, de ha jó az edző, egy idő után akkor is el fog menni, és elviszi magával a tudását, az embereit, mindent. És kezdhetjük újra, és ebből lesznek azok, Manchester United a legegyszerűbb, meg legnagyobb példája, hogy egy személyes klub, ő elment, Ferguson elment, és összeomlás. Vagy kicsibe elmegy a Mourinho az Intertől, összeomlás. Arzenálba elmegy a Wenger, összeomlás. Mert hogy a klubnak igazából nincsen sportszakmai kontrollja az események.
Hát, vagy ők jelentették azt, akik elmennek.
Igen, de tehát nem a klub, az edző, vagy a menedzser. Nekem ebből a szempontból ő nem a szervezet része. Ő egy alkalmazott. Arra van ott, hogy végrehajtsa a klub stratégiai terveit, vagy a vízióját. Úgy, ahogy az a klubnak megfelel, a Nikó Kovács is eredményekben végrehajtotta, csak nem úgy, ahogy az a klubnak megfelelt volna, ezért őt is kirúgták. Szóval ilyen klubot, mint a Bayern München nem igazán lehet mondani, és ebbe, hogyha már ebbe mentünk bele, hogy kerül oda például Oliver Kahn? Ugye 2008-ban vonult vissza, és ugye az a trend, valaki visszavonul, hát esetleg valami egy-két évet így alibizik, és legkésőbb két év múlva már legyen valami elnök, vagy sportigazgató, vagy az első csapat edzője. Ugye Ken 2008-ban vonult vissza, 2010-ben szerezte meg az edzői papírjait, 2012-ben végzett az egyetemen, ahol az volt a diplomunkája, hogy hogyan kell egy profi sportszervezetet Németországon belül irányítani. 2019-ben beültették a boardba, és 2021-ben lett CEO, tehát azért egy 12-13 évet építették az embert, és aztán utána adtak neki egy pozíciót, úgyhogy egyébként azért ebből a klubból jön, tehát neki is van sportszakmai útja, ráadásul egy adott klubon belülről. Salihamidzsicset is mondhatnánk, nagyjából ugyanez az út, és akkor azt lehet mondani, hogy na, itt azért van szakmai kontroll, és a boardon is végigmehetnénk, és akkor tényleg az van, hogy itt a Bayern München azért könnyebben tud edzőt váltani. Még nem nagyon láttuk, hogy itt teljesen beleálltak volna a földbe, ne lett volna valami nagy törés a játékstílusba, és aki ennyire jól tudja menedzselni a klubot, az arra sincs rákényszerítve, hogy rettenetesen sokat költsön a piacon, mint hogy a Bayern München nagyon-nagyon sokáig ellenállt ezeknek, és toliszolt, ez igazából kellemetlen, hogy toliszolt rekordigazolás. Persze aztán most már Bayern is egy kicsit beadta a derekát, de a Hudson Odoit azért nem vették meg, amikor nagyon felkapott játékosat, mert én 5 millió eurókon ott vitatkoztak.
35-nél azt... volt ugye azt hiszem az ajánlat, és akkor 40 kellett volna. Tehát valóban...
Akkor jó is mondtad, igen, de 5 igen. millió, és nem. 35-et, 40-et meg nem adunk. Úgyhogy szóval ez az egyik, vagy nekem ez a legfontosabb, hogy egy olyan sportszakmai kontroll legyen a klubnál, meg egy olyan vízió, aki látta, van az All or Nothing sorozat, szerintem abból is a Bayern-es a legjobb rész, azt amúgy érdemes megnézni. És már ott a hangsúlyok is olyanok, hogy nyilván ez egy szerkesztői munka, többit is meg lehetett volna úgy vágni, de hogy ott látták a nyersanyagot az emberek, meg érzékelték az egészet, hogy itt nem a játékosokat fogjuk a középpontba tenni, hanem a vezetőségnek a tagjait, meg az edzőt. És sokkal többet szerepelnek a filmben, mint akár Lewandowski, vagy Müller, vagy bár csapat fele meg se szólal, be se kerül. Szóval szerintem ez a legjobb, és hogyha van egy sportszakmai kontrakt, akkor van egy víziód, egy elképzelésed a játékról, az, hogy milyen stílusban futballozol, ahhoz van egy formációd, ahhoz van egy játékos piaci elképzelésed, és akkor ha ez mind megvan, akkor egy nagyon nagy gondok nem történtek, mert így is lesznek rossz igazolásaid, de azért nem olyan sok, és ez így biztosítja a sikert, és így ezen belül az emberek úgy feláldozhatóak, kicsit Lewandowski simán feláldozható volt, most szinte bármilyen mutatót nézünk, akár védő, akár támadó, hülye mutatót is nézhetünk, cseréket, majd arról is beszélünk, hogy mi kell a szövegek nélkül, majdnem mindenben a Bayern megnyeri a csoportkört, úgy, ahogy van a Bajnokok Ligájában. Szóval, ha valaki, szerintem ezt kell megcélozni, és a legtöbb klub az olyan, hogy valamelyik részét tudja másolni. Még talán egyébként én azt gondolom, hogy a City áll ehhez legközelebb, mert ők jó felismerték, hogy mi nem tudjuk, nem értjük, ide megveszik egy másik igen. klubot úgy, ahogy van, aztán működünk igazából fenntartható módon, nem őrülünk bele, ahogy nem nyerünk BL-t, vagy legalábbis nagyon jó tagadjuk, de hát ott azért van egy óriási nagy különbség, a végtelen erőforrások, ami a Bayern Münchennél nincs.
Illetve van még egy dolog, ami szerintem nem teszik kipipálhatóvá azt a boxot, ami én azt gondolom, hogy fontos, ellentétben akkor ezek szerint veled. Ez pedig az, hogy azt nem lehet a Bayernnek akármennyire fenntartható gazdálkodásával sem előteremteni, hogy ne nyerje meg mondjuk márciusban vagy áprilisban gyakorlatilag a bajnokságot a csapat, és mondjuk az a kompetitív környezet meglegyen, ahol végig tűzben tudott tartani az igazán fontos meccsekre is a kerettagjait. Mert, és ez nem a Bayern hibája, hanem az ő kiemelkedésük a Bundesligából.
De akkor kb. Ott vagyunk, hogy a La Liga tökéletes közeg, mert van egy vagy két ellenfél, legalább aki tűzben tart, de annyira nem kell koncentrálnod.
Nem jársz messze szerintem az igazságtól ebben. Tehát, hogy ez így van, szerintem. És ráadásul ott ugye irányított
sorsolása... Hát akkor a bajnokságoknak a versenyképessége az fontos, de ne legyen túl versenyképes, mint a Premier League, mert igen. akkor meg lefáraszt ősszel, nem pihenhetsz úgy, mint ahogy a Real szokott általában így augusztustól januárig.
Hát ezt kéne csinálni meg lehetne egyébként, hogy milyen klaszterek vannak a bajnokságban, hogy hány kvázi tét nélküli meccs van, mikor dőlnek el a nemzetközi helyek, mikor dől el az, hogy melyik csapat esik ki, és akkor még százalékra is át kéne számolni, hogy nem ugyanannyi csapat van a bajnokságban, de úgy meg lehetne nézni, hogy ebből a szempontból melyik. Szerintem a La Liga egyébként így érzésre az tényleg ennek a legjobb példája, viszont a Bayern meg azt is mutatja, hogy ez egy kicsit túlértékelt, vagy legalábbis a Bayern azért annyira nem vonatkozik, ami szerintem megint csak ebbe keresendő, hogy milyen mentalitású emberek vannak a vezetőségben, és az hogy megy át az egész szervezeten. Tehát, hogy a Bayern tényleg olyan klub, hogy nem érdekli őket, hogy most 20 ponttal, miért nem 25-tel vezetünk akkor, miért nem nyertük meg már februárban, még március van, és még nem nyertük meg a bajnokságot. És ilyenek a játékosok is.
Értem, csak szerintem nagyon-nagyon más az a lelkiállapot, amikor úgy lép pályára egy játékos, hogy oké, hibázhatok, mert ott van a 20 vagy a 25 pont előny, és hogyha kikapok egy Bohumtól, létező mérkőzésről beszélek, akkor az élet, vagy az égvilágon nem történik semmi. És nagyjából ezt olvasod le egyébként a játékosok arcáról is a meccs végén, miközben egyébként azután a hétvége után, amikor te kikaptál a Bochumtól, neked Bajnokok Ligája negyed döntőben kell teljesítened, ahol viszont egyetlen egy figyelmetlenség, dekoncentráció vagy hiba sem férhet bele.
És én ezt már nem egyszer hallottam Bayern közeli, akár vezetőedző, akár játékos, akár vezető szájából, és nem udvariasságból, hogy nekünk egy kompetitív Dortmund, vagy egy jó Leipzig nem árt.
Hát nem kell lerabolni még őket, és akkor lehet, hogy ez létrejöhetne.
Szerintem azért eléggé próbálna teszi a Bundesliga a Bayern München, meg maga a Bundesliga, amit persze mindig így illik is talán ezt, illik egy kicsit lekezelni, hogy persze Bundesliga. Valójában a nemzetközi futball folyamatait én azt gondolom, hogy a Bundesliga tükrözi le a legjobban. Sőt, sokszor a Bundesligából indulnak ki.
Hát, ezek hogyha megnézzük a Premier League-ben levő vagy arra hatással levő német edzők számát, akkor...
Így is nézhetjük, igen. Tehát, hogy mennyire gyors a játék, mennyi átmenet van, hogy szinte mindenki magas pressinggel játszik a Bundesligába, aki meg nem, az pont arra jó, hogy lehessen egy ilyen low block ellen is gyakorolni, vagy játszani. A leginnovatívabb klubok, és most nem csak a Hoffenheim, vagy a Lipcsére gondolok, egyébként a Bayern is az egy bizonyos szempontból, de az, hogy volt egy ilyen időszak a Bundesligának, amikor jött az Augsburgtól kezdve az Ingolstadt, vagy most az Union Berlin a maga kis saját filozófiával, meg mondjával. Szóval azért egy nagyon érdekes, sokféle kihívást tartogató bajnokság szerintem a Bundesliga, nem a Bayernnek. Tehát a Bayernnek nem az a kihívás benne, hogy megnyeri vagy nem, persze meg fogja nyerni, de hogyha most felsorolnánk tényleg így a legsablonosabb elemeit a nemzetközi futballnak, a felfutó szélsőhátvédoktól kezdve a magas intenzitású mozgásokon át, a magas letámadásig, ez Bundesligában nagyon hangsúlyosan megvan a középcsapatok szintjén is, és szerintem az a lényeg, nem, persze a top csapatoknál mindenhol megvan, de mondjuk egy szériában ilyen dolgokról most újra lehet egy kicsit beszélni, de én azt gondolom, hogy a Bundesliga teljesen nagyon jól megtestesíti azt, ami ahhoz kell, hogy te megnyerd a Bajnokok Ligáját, hiszen az azért legtöbbször a modern arról szól, hogy a modern futball perként ki tudja a legmagasabb szinten képviselni, hogy... kivéve, amikor a Bayern ennek ellenére megnyeri mindig.
Minden, ami eddig elhangzott, annak a Real Madrid kb. Ellent mond. Tehát, hogy a strukturált klubvezetés az gyakorlatilag Florentino Perez egy személyben, és ő dönt mindenről. Nem tudom még, mik voltak itt, de a Real Madrid mindennek az ellenkezője, és mégis.
És mégis a legeredményesebb itt az elmúlt időszakot nézve.
Igen, ezt csak félig gondoltam viccnek, hogy a Real Madrid egy anomáliája a nemzetközi futballnak. Tényleg kezdve az, hogy itt szó nincs semmiféle sportszakmai koncepcióról, sőt, inkább az ellentéte igaz, amit hogy megint egy kicsit a Bayernhez kössünk, amit szerintem a Nagelsmann sok mindent mondott, hogy miért nem ment el a Real Madridhoz, amikor hívta, csak az igazat nem, ami szerintem az volt, hogy az jól felmért, hogy arra, amit ő tud, semmi szükség a Realnál, sőt, az utolsó dolog, amire szükség van, majd jön a Lopetegi, meg a Benitezesek, majd ők mondják, hogy mi legyen, és így a telett karácsony nem érte meg egyik se.
Ez egy nagyon jó egyébként, hogy ebbe az irányba haladunk, mert pont az edzőkről és az ő hozzáadott értékükről akartam beszélni, és még visszakapcsolva ahhoz, amit mondtál, hogy mennyire trendformáló a Bundesliga, abban is például, itt a, és ez is szerintem az innovációnak egy nagyon fontos eleme, hogy egyre fiatalabb az edzők átlag életkora, és az még mindig a Bundesligában a legalacsonyabb jelen pillanatban is, egyébként a 40-hez lényegesen közelebb van, mint az 50-hez, az az átlag életkor.
Bele kell húznunk, Tibi, hogy...
Hát mi már nem leszünk Bundesligáig legyen. Az majdnem biztosan kijelenthető, viszont mindegy, nem menjünk még ennél messzebbre, maradjunk itt, ha itt már anomáliáról beszéltünk, akkor például ebben is ugyanez felelhető, hogy a kevesebb innováció, az egyébként nagyobb szakmai rutin például a Real Madridnál hangsúlyosabb, mint bármelyik német klubnál. Szerintem és most már beleértve a Bayernt is ugye Nagelsmann miatt.
Ez megint, én azt gondolom, hogy a legfőbb oka ennek az, hogy a Bundesligában mindig nincs többségi tulajdon, hanem maga a sportszervezetek olyanok, hogy mindig maga a klub lesz a meghatározó, nem lesz olyan, hogy jön egy ember, és akkor holnaptól mindent a feje tetejére állít, meg a kéket átfesti pirosra. És innentől mivel a klub a legerősebb szereplő, így az edzők szerepe egy kicsit csökken, ami nem lesz ez a személyi kultusz, edzők jönnek, mennek, és így egy ilyen közegben szerintem sokkal egyszerűbb fiatal edzőknek lehetőséget adni, egyébként olcsóbbak is, még a Bundesligával kapcsolatban ezt is. Hozzátehetjük, nincs bennük. Kockázat van, de hogy sokkal könnyebb nekik lehetőséget adni, és mivel pénzügyileg azért nem a legerősebb liga a Bundesliga, ők ugye nagyon rá vannak kényszerítve az értékteremtésre, és a legnagyobb különbség a Bundesliga edzők meg a nem Bundesliga edzők között szerintem az, hogy ki mennyi hangsúlyt fektet egyéni képzésre a játékosok szintjén, és ugye a Bundesliga ebben nagyon jó, hogyan lehet egy játékost fejleszteni, alapvetően adathasználattal, meg profilozással, meg kell nézni, mik az erősségei, meg a gyengeségei, és aztán olyan csapatba tenni, hogy az erősségei érvényesüljenek, a gyengeségei ne kerüljenek annyira előtérbe, és ha már egyébként azonosítottuk a gyengeségeiket, akkor utána egyéni képzéssel fejlesszük azokat, és utána majd eladjuk a Premier League-ben az edzőinkkel együtt.
Most azon gondolkodom, bocsánat, hogy mindig kötekszem, de hogy Urs Fischer vagy Christian Streich pont nem a fiatal korosztály.
Hát jó, azért van 16 klub.
De úgy értem, hogy azok közül, tehát hogyha a mostani, mondjuk a mostanit meg az előző szezonbeli top 4-et, top 6-ot nézzük, akkor a Berlin, amelyik, majd az Union, amelyik nagy szenzáció volt, meg a Freiburg, amelyik évek óta valahogy ott van, akkor náluk pont az a helyzet, hogy nincsen ez a nagy váltakozás, hanem egy állandóság van, és a fenntarthatóság az igaz, tehát hogy az náluk is nagyon fontos, csak hogy más megközelítéssel.
Itt ehhez hadd tegyek hozzá annyit, hogy szerintem kiindulási alapnak inkább azt venném, amit itt az előbb Henrik is mondott ezzel kapcsolatban, hogy az adatalapú megközelítés ugye az egy nagyon komoly kockázat csökkentő tényező önmagában, és azok az edzők, akik ezt képesek magukévá tenni, hogy ennek mekkora szerepe van, itt én ebben például Stefano Pioli nevét emelném ki, aki szintén nem a fiatalabb generációhoz tartozik, mégis képes volt abban a modellben dolgozni, és abban a modellben belesimulni, amit Maldiniék teremtettek ezzel a kőkemény profilozással, és azzal, hogy minden posztra olyan játékos szerzünk meg, aki a mi elképzeléseinknek leginkább megfelel, és a két említett németországi szakembernél is ezt érzem, hiába a konzervatívabb mondjuk Christian Streich stílusa, ott is ő pontosan tudja, hogy miért és mikor van szükséges Hallai Rolandra.
Ugye ez a videóelemzésből átléptünk az adatelemzésre, még mielőtt a videóelemzés, hogy Isten igazából hogy kifutotta volna magát. Volt egy olyan korszak, amikor az volt a legnépszerűbb, és akkor mindig taktikáról beszéltünk, és aztán úgy ezen úgy gyorsan átlépett vagy én azt éreztem, hogy ebben még azért szerintem itt lenne téma, meg lehetne róla beszélgetni, de...
Jó, aztán... A videóelemzésnek más a szerepe talán inkább. Most már sokkal inkább a vizualizáció a játékos számára, hogy ő jobban értsen meg bizonyos mozgásokat, nem?
Igen, de a legnagyobb különbség az az, hogy ugye az adatelemzés azért jelent meg elsősorban a labdarúgásban, mert a legnagyobb hatása, főleg pénzügyileg, de szakmailag is, ugye a játékos piaci mozgásoknak van. Hát egy megszakadsz, és akkor növeled a marketing bevételedet 8,5%-kal, és akkor mi van, közben meg elköltötte, nem tudom, 150 millió eurót, vagy fontot tök rosszul a piacon. Szóval ez egy kiemelkedő hatást adott az adathasználatnak, és az adathasználat nem is ott jelentkezik, hogy hogyan fogjuk megnyerni a mérkőzést, hogy csak így példákat mondjuk szélsőségesen, hanem alapvetően a scoutingban, a játékos piacon, meg a profilozásban. Edzőket egyébként most már ugyanennyire lehet profilozni, mint játékosokat, bár nyilván nem minden edzőnek mindenhol ugyanolyan típusú kerettel ugyanolyan eredményt kell elérni, szóval azért az
egy edző könnyebben változik, mint egy játékos.
Igen. És ez megint ugyanaz, amiről a Bundesliga kapcsán beszéltünk, hogy ők rá vannak kényszerítve, tehát hogy gazdag nem mindenki lehet, de okos azért lehet, hogyha te ezt felismered, hogy te csak így, tehát hogy ezt a különbséget csak így tudod eltüntetni, ezt a versenyhátrányt, amiben vagy. Azt hiszem, elfelejtettem a kérdést, amit úgy igazából...
Az, hogy azok az edzők képesek ezen a piacon megélni és jónak lenni, akik ezt elfogadják és használják is.
Igen. Szerintem ebben az is benne van, ezt most csak abszolút magamtól találom ki, nem is olvastam semmit ezzel kapcsolatban. De hogy itt valahol találkozott az, hogy azért a legtöbb edző szeret menedzser is lenni. Nem szereti annyira, hogyha fej fölött dőlnek el a dolgok, és az edző-sportigazgató viszonyrendszer az még mindig egy ilyen törékeny dolog, hogy valahol nagyon jól működik, valahol meg évek óta nagyon rosszul. És az edzőknek szerintem minden korosztályban ezt fel kellett ismerni, hogy nem fogok tudni ebben a játékban részt venni, anélkül, hogy ezeket a kereteket elfogadnám, vagy anélkül, hogy én is itt kimondottan otthon lennék ebben, és képezném magam.
Allegri felismerte? Mert róla az a hír járja, hogy nem feltétlenül. Tehát ő, amit mondtál az előbb, hogy a videóelemzésnél úgy, hogy egyébként gyakorlatilag ő magát gondolja annak, megragadt, ő azt mondta egy interjúban, hogy nem nagyon érdeklik ezek az adatok. Van egy iPad-je, amit arra használ, hogy messzi szituációkat néz vissza rajta.
Itt sose tudom, hogy ez mennyire...
Mennyire
egy ilyen szerep, egy ilyen cinizmus, hogy én ezt mondom, vagy egyszerűen untatják Allegrit a sajtótájékoztatók, és valami ott elszórakoztatja magát, hogy ilyeneket mond. Én azt azért sosem veszem nagyon komolyan, amikor egy top csapat, top edzője, tehát mondjuk a top ligában bárki kiáll azzal, hogy én büszke vagyok arra, hogy hülye vagyok. Tehát az szerintem soha nem, gyakorlatilag ez történik, hogy én büszkén vagyok, én nem hadakok, én nem használok semmit. Tehát, hogy ezek szerintem nincsenek. Nagyon komolyan nem venném. Vagy most volt az is egy nagyon furcsa volt. A Spallettinek volt egy ilyen nyilatkozata, hogy, és ez elég nagyot futott, egy néhány napig nincsenek már játékrendszerek, hanem csak támadható területek, és támadható területek hogy lesznek? Abban, hogy vannak játékrendszerek, és vannak valamilyen stílusos futballozó csapatok, de mindegy, most nem akarok bejönni.
Pont tőle, akinek egyébként egy nagyon jó játékrendszere van. Amúgy.
Igen. Szóval szerintem ez ilyen, hogyha egy kollega elhiszi ezt a baromságot, akkor már jó, mert annyi riválissal kevesebb. Szóval ezeket a mondásokat én mindig ilyen távolságtartásra kezem. Ugyanakkor azért van egy csomó olyan edző, aki tényleg nem alkot ki magaslót ezen a szinten. Meg egy kicsit ez is, azt hiszem, hogy mostanra ez lett a két nagy edzői csoport, hogy vannak a fiatal egyszerűség kedvéért nevezők őket laptop edzőknek, meg vannak azok az Ancelotti féle edzők, akik azt a feladatot tudják ellátni, hogy hogyan lehet egy öltözőt egy szezonon keresztül menedzselni. Úgyhogy van csomó ego, csomó konfliktus. És ez még nem is olyan, mint egy cég, hogy akkor mindenkinek adsz karácsonykor jutalmat, mert a játékperc az a jutalom, és ott még 11 van. Tehát 11-et tudsz berakni, és nem tudod túl promotálni, mert ilyen a keretrendszer, és ezt teszi nagyon nehézzé. Szerintem ez a két nagy kategória van, mind a kettő tud működni, de azért alapvetően azt látjuk, hogy ebből a managementes modellből megyünk ki. Mert csak azért is, mert ahogy nőnek a stábok, ugye még csak a vezetőedző a menedzser, és a mindenki más, ez valamilyen coach. Assistant coach-t elkezdve. Tehát hogy az elnevezés is, az ugye teljesen más, ugye a legtöbb dolog a fociban az angolból jön, a szókincs szintjén. És ugye a menedzser az egy ilyen autoriter dolog.
Ő... Hát azért például most Potter is head coach, meg azért most már több csapatnál eltértek ettől a terminológiától, de igen, tehát értem, amit mondasz.
Azt akarom, hogy a coach, meg a coaching, ha most a focitól el is tekintünk, az ugye valaki, aki melletted áll, segít, elmondja, neki elmondhatod a problémáidat, lehetsz ott gyenge, segít, mentorál, nem tudom, mit csinál, és hogy ezt már szerintem úgy akkorák a stábok, hogy a pszichológustól a nem tudom hányféle, mindenféle coach van, ezt már egy kicsit megpróbálták a klubok levenni az edző válláról ezt a fajta szerepet, miközben amúgy nagyon nehéz, hiszen úgyis az edző fog dönteni, és ha eladunk, vagy nem adunk kapszújszerződést, vagy nem kapszújszerződést, játszol a hétvégén, vagy nem, tehát mégis ott nála marad a kontroll, és ez nehéz kezelni a helyzet. Én azt látom, hogy erről is ugye nagyon sokat lehet olvasni, hogy hát azért megváltozott a futball, új generációk nőnek fel, nincsenek már Roy Keane-ek, és hasonlóan másképp kell beszélni a játékosokkal, másképp élnek, más problémáik vannak. Régebben alkoholisták voltak, most nem tudom, függnek minden digitális eszközüktől, és nyomkodják, meg közösségi média, régen nem kellett ezzel foglalkozni, de régebben tényleg az alkalmazás volt az egyik legnagyobb probléma, főleg az angol futballban. Azt szerencsejáték függőség, most más típusú problémák vannak, és ez törvényszerű, hogy mivel úgyis a játékos mindig a világ közepe, és persze beszélt, én is elmondom, hogy nagyon szépen, hogy a klubvezetés, meg a szakmai kontroll, és hogy mindent a játékosok uralnak, tehát annyira játékos központú a labdarúgás, hogy úgyis róluk szól minden a nap végén, és az ő igényeiket kell kielégíteni, és hogyha ők ilyenek, és szépen kell vele beszélni, akkor már nem lesznek Roy Keane típusú edzők, mert szépen kell beszélni a játékosokkal.
Most egy kicsit közelítsünk a mostani szezonhoz, már csak azért is, mert nagyon jól leképeződtek olyan trendek, amikre számítottunk. Conte még ebből a csoportból sem olyan egyszerűen jutott tovább, mint ahogy az indokolt lett volna itt a Spurs erejét, keretminőségét és egyébként játékát is figyelembe véve, amit a Premier League-ben produkál. Nagyon más attribútumok szükségesek ahhoz, hogy valaki nemzetközi szinten sikeres edző legyen?
Hát,
mondom ezt úgy egyébként, alapvetően... hogy Conte-nek volt egy Európa Liga döntője például az Interrel, ami inkább anomáliának számít az ő karrierjében.
Hát utoljára vele esett ki a Juventus is a Bajnokok Ligája csoportkörből. Ezt is mondhatjuk. Szerintem nem. Úgy alapvetően nem kellene, hogy... Szerintem aki egyiket meg tudja csinálni, az a másikat is. Szerintem inkább ez edzői, hogy Contét nem érdekli valahogy. Egy kicsit szerintem az az iskola, mint Guardiola bizonyos szempontból, hogy túl nagy benne a kockázat. Hát, hogyha van kockát kerülő edző, ugye az Conte minden kockátot likvidál, azzal együtt, hogy majd én eldöntök mindent, abban a legkevesebb kockát, egészen a pályán, hogy ott se te döntsél, semmiről ne döntsél, majd én elmondom, hogy hozom ki labdát, meg hogy lövünk gólt. És egy ilyen kupa párházon sokkal több kockázat. Most arra föltenni az ő karrierjét, meg a szezonját, nagyokat mond, hogy majd megnyerik ezt a kupát, négybe akar lenni a bajnokságba, az egy teljesen másik mondás. És nyilván ennek megfelelően fog a kis hangsúlyokat is mindig oda tenni, hogy a bajnokság mindig fontosabb. Persze meg tudná csinálni. Tehát nem gondolom, hogy ne tudná magát teljesen egy ilyen Emery vonalra átállítani, hogy amúgy olyan nagy csapatnál valószínűleg úgyse leszek, hogy ilyen pár harcokban nagyon erős leszek, vagy Benitez, ugyanez volt. Tuchel, igen.
Hát az erős, az egy nagyon nagy rangadókon egészen másképp nézett ki ez a Chelsea, mint egy Brighton elleni mérkő. Már most nem a mostaniról beszélek, hanem a Tuchel korszakról. Na mindegy, tehát ezzel most ne vitatkozzunk, csak mondom, hogy szerint, nálam ő is ugyanebbe a kazdba vagy kategóriába sorolandó.
Nem, szerintem igen, de szerintem nem akar a másikba. Nem akar a másikba lenni, mert ezt egy kicsit úgy van, mert ez a hülyeség.
És akkor nézzünk itt a mostani szezonról jó néhány érdekességet. Számomra elég egyértelmű, hogy ki volt ennek a csoportkörnek a legkellemesebb meglepetése, de azért itt földobtam nektek is egy párat, mert nyilván lehet említeni a Brüst, a Benficát vagy a Portót is, mint egy kiemelkedő csapatot, amire talán kevesebben számítottak nálam, azért a Napoli elviszi ezt a díjat.
Hát igen, most ugye a Napoli az a leghipsterebb csapat lett Európában. Érthetetlen módon, és nem az érthetetlen, hogy az lett, hanem hogy a körülmények ellenére. És azért megint azt, ugye a Napolinak is van azért egy sportigazgatója 2015 óta, ott azért már volt egy-két...
Giuntoli.
Volt egy-két korszakváltás, meg óriási klub ikonok tűntek el, mentek el, és a Napoli azért a stílusa mindig megmaradt, Napoli meccset mindig jó volt nézni. Az elmúlt évek mindig tudtad, hogy persze nem lesznek bajnokok. Mindig a legrosszabb...
Ezt nem lehet tudni.
Most nem. A legrosszabb sorsolást kapják a bajnokságba, tehát egy kicsit egy ilyen katasztrófa övezet mindig a Napoli. De megint a távozó nagy sztárok töredékéért vettek, és amúgy nem is olyan játékost, hogy ott bárki elől kellett volna megszerezni, hanem olyan játékosokat, akinek a létezéséről hát még mondjuk a Kiméről így lehetett tudni, de hogy most ott a török bajnokságban benne vagy mondjuk az év csapatában, vagy nem tudom, forduló válogatottjára, azt kiveszi komolyan. Csak aki a tök okos, mint a Napoli. Szóval ők azért olyan igazolásokkal folytatják ugyanott, vagy igazából magasabb szinten, mint tavaly, hogy közben kerestek egy csomó pénzt.
Hát és közben ugye nem csak az, hogy mennyiért szerezték meg őket, hanem hogy mennyit fizetnek nekik. 70 millió eurós jelen pillanatban a bérköltsége a Napolinak, ami komolyan vehetetlen nemzetközi szinten. Tehát most pont itt összemérve a Liverpool a 260 milliós euróba átszámolva a Liverpool keretének a fizetési költsége, úgyhogy hát egészen elképesztő, hogy ezzel így sikerült gazdálkodni. Doma, neked ki a csapatod?
Nekem a Benfica amúgy.
Az se rossz választás. Egyébként.
Szerintem ebben a csoportban teljesen mást vártunk. És az, hogy főleg ez a tegnapi dráma.
Igen, de nagyon jól meg lehet magyarázni utólag, hogy amúgy több papírforma, ami történt. De ne, a Juventus kiesését azt...
Arról beszélünk a másik szélsőségben.
Azt, az, hogy megnyeri a csoportot a Paris Saint-Germain, a Benfica, az már egy kicsit meredekebb kijelentés volt, vagy lett volna előre, és persze...
Egy gólon múlt.
Nehéz ilyen nagy brendek ellen menni, de azért ez nagyon jól rávilágít ez a csoportkör is arra, hogy... Hát igazából a Paris Saint-Germainnek a gyengeségeire, meg hogy mi a különbség egy tényleg egy nagy profi klub, meg a Paris Saint-Germain között, de most menjünk vissza Benficára.
Hát emellett, mindemellett, nem, amúgy ez egyértelmű, tehát hogy nem feltétlenül a legerősebb csoportba kerültek, bár úgy tűnt. Én inkább onnan indulnék ki, hogy nyáron kiket adtak el, veszítettek el, kezdve Darwin Núñezzel, lehet, hogy óriási pénzt kaptak érte, de hogy itt is ugyanarról van szó szerintem, mint a Napolinál, hogy nagyon okosan kellett utána bevásárolni, edzőt választani, és hát itt is az kiviláglott, hogy nekik ez kb. Nem kihívás.
A világ legokosabb emberei a portugál nagykluboknál vannak. Hosszú-hosszú évtizedek óta.
Nehéz, a számok magas dolgok. Persze attól függ, hogy milyen mérik a teljesítményeket, de szerintem alapvetően persze a foci erről szól, hogy nevel játékost, képez játékost, azonosíts tehetséget minél korábban, és azzal együtt legyél eredményes, hogy te közben fölneveled ezeket a játékosokat a válogatottnak, ugyanúgy, mint a piacnak. És a Porto, Benfica, itt azért több százmilliós akadémiai bevételekről beszélünk, akit nem is úgy, hogy, mert még az is egy másik szint, hogy megvettük, nem tudom, Brazíliából 5 ér, és eladjuk 40 ér, ez is egy iskola, de a legnagyobb iskola az, hogy a saját fölneveled, saját nevelésű játékosod került neked, nem tudom, 1,5 millió euróba, és eladod 70 ér.
Hát és hogyha az akadémiai rendszer valahol jól működik, az szerintem pont Portugália, tehát hogy ott az egyértelmű, hogy így van. Beszéltünk arról is egyébként itt a portugálok kapcsán, hogy ott is hajszálon múlt, hogy a 3-ból 3 ne jusson tovább, mert ugye a Porto is továbbment, és a Sporting is ugye még az utolsó kör előtt ott volt az első kettőben. És akkor most megválaszolom azt a kérdést, amit föltettem a műsor elején. Ugye volt 2017-18-ban egy anomália, év akkor 9 csapat volt.
Amúgy ezt akartam, orosz-ukrán biztos benne volt.
Orosz még. Nem, de akkor a Bázel, a Besiktas és a Sáktár is bejutott az említettek mellett. Tehát már mint ugye 6 ligából azért rendszerint vannak ott. Az a standard, hogy az 5 topliga, ugye ezt nem kell mondani, hogy plusz a portugál az, amelyik majdnem minden évben ad. Az előző évben egyébként szintén 7 volt, akkor a belga helyett az osztrák Salzburg volt ott. Aztán 6, előtte volt az 5-ös év, 7, ott akkor az Ajax volt a hollandként a kiegészítő csapat, de ez a 7 egyébként az, ami 6-7 az, ami rendszeres, és ott volt ez a 2017-18-as 9-es év, ami nem hiszem, hogy nem tudom, előfordulhat még egyszer?
Hát jönnek ugye a magyarok.
Hát így, hogyha jobban meggondolja az ember, persze sorsolás, meg csomó mindennek a függvénye.
Olyan sok idő nincsen, hogy előforduljon még egyszer, ugye?
Ja, igen. Hát már közeleg a svájci modell, ami még inkább kiküszöböli az ilyen anomáliákat, amiket itt említettünk. No, de akkor vissza, citromdíj. Melyik csapaté? Itt azért a Juventus meg az Atleti elég erős versenyző.
Igen, bár ez egy ilyen nem hivatalos citromdíj, azt nem is a Rangersnek igazából, de hogy az, hogy az Európa Liga döntős, egy abszolút pofozógép. A bajnokok,
az Ibroxban is például.
A bajnokok ligájában.
Egy rekorddöntő pofozógép.
Nagyon sok mindent elmond. És nem azért, tehát így, én végignéztem a tavaly a Rangersnek az Európa Liga szezonját. Az egy jó csapat, egy jó kis csapat. Hát nem egy nagy csapat, még nem annyira bonyolult, de hogy azért nem gondolta az ember, hogy egy abszolút pofozógép kategóriába süllyed. És hogy itt kicsit ezen is, a Frankfurt eléggé összerombolta itt a végén ezt a teóriát, de hogy itt nem is arról van szó, hanem, hogy a bajnokok liga és az Európa Liga között mekkora különbség, egyébként irtózatosan nagy. Tehát ha csak nézzük mondjuk a Dinamo Zágrebet, bármikor játszunk velük, mert szoktunk, akkor azért azt látjuk, hogy ezek elképesztő jó játékosok. Meg ott vannak a horvát válogatottban, és a bajnokok liga, mert nem tudnak átmenni.
Megbuktatták Tuchelt.
Nem tudnak elmenni rendesen a félpályán. Vagy szerintem ezek még durvább mutatók, mint az, hogy kinek hány pontja van, meg minden, ezt most pont kíváncsiságban megnéztem. A Dinamo Zágrev kétszer volt lesen a bajnokok ligájában ebben a csoportkörben. Mi mondhatjuk, hogy hát ők nem úgy játszanak, hogy nem akarnak kiugratni játékosokat, de hogy nem jutsz el addig, hogy lesen tudjál.
Nagyon figyelnek a csatára.
Igen, lesen tudjál el. Tehát, hogy ez azért sok mindent elmond, hogy mekkora különbség, és még ott a bajnokok liga, már bejutottál a bajnokok ligájába, és ott ugyanúgy a negyedik kalap, a harmadik kalap, a második hely, ott mindenhol van egy szintugrás gyakorlatilag. És hát ugye nyilván ezért van az, amit tudunk, hogy ott is egyre nagyobb különbségűek a győzelmek a bajnokok ligájában. Egyre többször fordul elő szerintem az, hogy valaki 100%-os teljesítménnyel nyeri a csoportot, megint a Bayern München most egymás után harmadszor, ez egy új rekord a sorozatban, és egy ilyen Ranger szint, hogy nem tényező.
De pont ezért mókás, mert aki kiesett tavaly a BL-ből, az se volt egy gyenge összeválogatott brigád, tehát ugyanúgy ott volt a Barcelona, és nem is tudom, ki esett még ki ott a döntég vezető úton, és azon mégiscsak tovább tudott lépkedni.
Hát Rangers kivette a Lipcsét is, meg a Dortmundot is. Azért az igen. Mondjuk két nem gyenge.
Két továbbjutó.
Két mostani továbbjutó.
Doma, nálad az Atleti?
Nem, nálam is a Rangers. Mondom, ez a mínusz 20-as gól különbség, ez most nem akarok hülyeséget mondani, de szerintem több helyen is hallottam, hogy ez rekord. Tehát, hogy kettőt lőttek, és 22-t kaptak.
Hát a Debrecent kell megnézni meg.
Nem, én is úgy tudom, hogy rekordítva valami nagyon hülye szó be volt oda toldva, hogy milyen szempontból rekord. Most ne veszünk, hát ezt látjuk, hogy ez milyen teljesítmény. Szerintem azért ez inkább az ilyen futballcitromdi, ha akarom, bár ez most már egy ilyen kicsit nem felesleges, ilyen intellektuális okoskor. Ilyen a foci. Tehát, hogy most ezzel még mindig rádöbbenni, hogy persze, nagyok a különbségek. Szerintem a Juventus egy sokkal kellemetlenebb, főleg ami ide vezetett, ez a szisztematikus önsorsrontás és a klub lerombolása, így egy évvel a 100. évforduló előtt, majd az Anyeri család 100 év, jövő lesz 100 éve, hogy birtokolja a klubot. Hát az Atletico ott valahol az törvényszerű, tehát hogy hány éve van ott a Simeone?
10.
Most már több mint 10.
Hát, hogy egy klub, ami egyébként állandó túlteljesítésben van, akár a bajnokok ligájában, szerintem azért még a bajnokságban is, de hogy tényleg ez már jellemző, ott túlteljesítésben mindig alulteljesítés jön, és csoda, hogy csak most fordult ez elő először, hogy nagyon látványosan összeomlott ez a klub, bár, most meg kell néznem, mert erre most fejből nem emlékszem, azért itt megint így a nagy különbségek, hogy miért jutott tovább a Brügy, azért, mert 6 góllal kevesebbet kaptak, mint kellett volna. Napoli is irtozatos meccsenkénti 1.37-es XG túl teljesítés van meccsenként, tehát ez, ha valaki így egy csoportkör végére így van, az se rossz egyébként, de ők meccsenként. Az Atleti meg, na most pont itt a 97 lövésből rúgtak 5 gólt, tehát hogy ez azért egy olyan történelmi mélypont, hogy most én elrúgnék 97-et szerintem, több gól lenne belőle, mint 5. Szóval megint ezek a...
És ezt jól leképezték az utolsó mozzanatok is.
Ja,
11-esen, meg még azt is kapufára, és ott még szerintem a saját emberről
pattam. Igen.
Hát a Carrascóról pattam a legvégén, tehát kihagyta a büntetőt, majd kivédte a...
Amúgy az óriási, hogy olvastam egy elég hosszú tanulmányt, sajnos nem fogok rá pontosan emlékezni, de hogy azt mérték föl, hogy La Liga kluboknál milyen szponzorok állnak a klubok mögött, ki a főszponzor és így tovább, és hogy azok a szponzoroknak a brandjei mihez köthetők elsősorban. És az Atletico Madridnál ez szponzori szinten is jelentkezik, hogy egyáltalán nem a siker, a győzelem, meg a nem tudom, pénz, csillogás, nők, hogy nem ezek a képzett társítások vannak már szponzori szinten sem. Ez nyilván nem véletlen, hiszen a klubhoz igazodnak a szponzorok, hanem ez a...
Cvilling késgyártó.
hogy ez a családiasság, meg ilyen tradicionális erények, meg kicsit ez a szimpatikus vesztes. Ki hagyta ki a 11-est?
Carrasco.
Nem, a Real elleni dönt a BL. Én is készültem Tibi egy kérdésre, hogy ki hagyta ki az Atletico Madridból a 11-est?
Juanfran volt, nem?
Juanfran, igen. És hogy utána a Juanfran mezeradások az egekbe emelkedtek az Atletico Madridnál. Mert hogy ez nagyon közel áll a klubnak a gyökeréhez, vagy az identitásához, hogy milyen kicsik vagyunk, és ha amúgy elbukjuk, az se baj, mert megpróbáltuk. Ja igen, hogy ez egy ilyen tényleg a valaha volt legerősebb csapat, ez biztos lehet, hogy Doma tudja challenge-elni, amelyik kiesett a La Ligából, azt szerintem szintén az Atletico Madridban.
Mert sajnál... a Hill... Féle a...
Még igen, igen. A Bejből volt, meg ez most nem ő volt ott a legnagyobb sztár, mondjuk igen, Doma ez fiatal, de hogy szerintem az egy olyan csapat volt, hogy annak Európába kellett volna mennie, erre kiestek a La Ligából.
Antic is volt edző abban az évben, hogyha jól emlékszem, nem?
Hát ez
visszatért
tudom. Mikor?
Már. Hát ez 99 valahogy, vagy
akkor,
valami.
Akkor volt.
Igen, 90-es.
90-esek vége, igen.
Igen, ott ugye 96-as EB után futottak fel a csehek, a cseh játék. Igen, hogy 90-es évek vége. Szóval, hogy az Atletico Madrid DNS-ében ez benne van, az írtatos lúzersége most ebbe jelentkezett, hogy ha átváltjuk, hogy kivégzett a legrosszabbul egyébként ilyen XG különbségbe, az Atletico Madrid ott van az elején ennek, ami ugye a végét jelenti a valóságnak, és hát most ki is estek, de ez szerintem egy nem valaminek a következménye, hanem most ez egy ilyen egyedi eset volt. Még a Juventusnál ez egy szinte törvényszerűsége volt egy katasztrofális legalább három éve tartó folyamatnak.
Ez az Atleti Leverkusen meccszárás volt a leg, hogyha mondjuk egyet kell kiemelni itt a pillanatok közül, mert azért nyilván ez ilyet nehéz még megrajzolni is, hogy kimaradt 11-es kapufa, és utána véd a 11-est elhibázó játékos.
Hát szerintem igen, bár ezek valami is nagyon rossz vagyok, tehát azt még talán tudom, hogy tegnap mi volt, de hogy itt tegnap ilyen pillanatok szintjén.
Szerintem meccseli amúgy a Tottenham Marseille, tehát hogy nem tudják a játékosok, hogy még nyilván ott más volt, azért a Marseille-nek inkább az Európa Liga volt a tét, de mondjuk az Atléticónál is hasonló volt a helyzet, de Marseille-ben meg, tehát ott azért... a játékosok így megálltak akkor, amikor Kane elfutott a labdával, és mondták, hogy nem is tudom melyikük mondta, hogy nem volt kommunikáció a kispad felől, hogy amúgy a Frankfurt nyert, tehát hogy az Európa Liga meg lehet a döntetlennel is, tehát menjetek már azért a döntetlenért, nem kell föladni, nem kell a győzelem.
Nálam még egy leg van egyébként, amiről szerintem ti szívesen beszéltek, ez pedig a Shakhtar Donetsk szereplése. Hát nem is tudom, hogy hogyan lehet ezt leírni, hogy nemhogy vállalható volt, hanem szerintem még várakozáson felülnek is mondható az a teljesítmény, amit az az ukrán csapat produkált, amelyik hát nagyjából tudjuk, hogy milyen körülmények között kell, hogy élje a mindennapjait, és hogy milyen lehetőségeik vannak arra, hogy erre a nemzetközi szintre készen álljanak.
Pont most ma reggel, vagy tegnap este volt az Atletiken egy beharangozó, hogy november 7-től jön egy néhány részes podcast sorozat, mert két újságíró végigkövette az egészet. Onnantól kezdve ugye, hogy kitört a háború, aztán nyáron ugye a játékosaik egy jó részét elvesztették.
Edzőjüket
elvesztették, és rengeteg fiatalt kellett beépíteni, aztán ugye az akadémia elköltözött Horvátországba, ők elköltöztek Lvivbe, ahol, nem tudom, elkezdték a bajnokságot, de nem is tudom melyik meccsen egyből elkezdtek szólni a szirénák, az volt az első bajnoki talán, és akkor meg kellett állítani, félbe kellett szakítani a meccset, az, hogy BL meccset nem játszhatnak otthon, ez számomra döbbenetes. És akkor jön egy Real Madrid elleni 1-1.
Igen, és ehhez képest egy nagyon, nagyon szép és elfogadható produkció.
Aminek lesz folytatása, bocsánat, az Európa Ligában.
Igen, főleg ha úgy nézzük, hogy persze igazságtalan és cinikus módon, de hogy tavaly a Chelsea-nél az volt a probléma, hogy jaj, ki lesz az új milliárdos, akivel folytatja a klub, és az már azért nagyon meglátszott a klubnak a teljesítményén, és ami elvezetett végül egy edzőváltáshoz is. Ha így hasonlítom össze a Shakhtarnak a teljesítményét, akkor az talán még inkább elhelyezi.
Magyarokról, nyilván itt a lipcseiekről tudunk csak beszélni néhány szót, hogy Szoboszlai tegnap betalált a Bajnokok Ligájában, egyébként is teljesen korrekt teljesítmény tőle, illetve Orbántól is, Gulácsinak a sérülése az pedig sajnálatosan éppen ebben a sorozatban történt meg.
Ezen szoktam gondolkozni, hogy jó ez nekünk, hogy egy csapatban vannak a Bajnokok Ligája játékosaink, vagy jobb lenne, ha több különböző helyről több impulzusról.
Az lenne jobb, hogyha nem csak három lenne.
Hát az lenne a legjobb, igen, hogyha...
lenne mondjuk egy Lobotkánk például, vagy... Na mindegy, nem, most ebben nem menjünk így bele, de igen.
Szóval aztán arra szoktam jutni, hogy ez így jobb a válogatott szempontjából biztosan, hogy együtt vannak a légiósaink. Hát a... Ugye a Gulácsi sérüléséről itt a teljes terjedelemben is a Szabi hosszan beszélt, szóval ott elmondta, hogy mit kell erről tudni, azt nem fogom jobban elmondani, mert ő tudja. Dominiknek nagyon hasznos volt ez az edzőváltás, Tedesco kicsit szembe menve a... És ott megint ott kicsit ilyen Atletico mondás, hogy ott kicsit a rendszerbe egy ilyen zavar támadt az erőbe, és ott a klub, mert a klub az erős, ezt korrigálta, és azt mondta, hogy hát ez Tedesco igazából nem volt jó döntés őt kinevezni, és aztán ezt korrigáljuk ezt a dolgot, mert alapvetően nem úgy játszott, nem lehetett megismerni, hogy ez egy Red Bull csapat igazából. Most már újra meg lehet ismerni. Nyilván a Dominik már dolgozott együtt a Rózéval korábban, és lehetett tudni, hogy jó viszonyuk, azt is lehetett tudni, hogy egy másfajta szerepkörbe fogja.
Nem úgy volt, hogy rosszban vannak, és hogy most lettek megint jóban.
Ott egyébként szerintem már akkor kisimult valamelyes, de ott ugye volt egy olyan időszak, amikor azt mondta Dominik, hogy majdnem visszavonult Róze miatt, mert hogy akkor rendszeresen kihagyta őt a...
Szerintem a Róze volt az, aki, és ez egy nagy hír volt, amit nem értettem, de nyilván persze bármi, ami a Dominikkal történik, az nagy hír a magyar sajtóban, de hogy ott így helyre lett téve egyszer, ilyen nyilvánosan, hogy nem játszik, igen, nem jó a mentalitása, nem úgy egy, nem tudom, és 3 héttel később nem volt semmi, ugyanúgy játszott a Szoboszlai, és akkor lehet, hogy nem voltak jóba, és utána azért erről beszélt is, hogy amúgy ez neki jót tett. Tehát, hogy aki tényleg gyerekkora óta úgy nő fel, legyen az bárki, most a Szoboszlai, de mikor, akármi, hogy te koroszt sokkal jobb vagy. Nem csak a saját korosztályodnál, de már nem tudnak hova fölfelé vinni, és még akkor is jobb vagy, amikor a nálad 3 évekkel idősebbekkel játszol, és ez határozza meg a mindennapjaidat, hogy te ennyire jó vagy, és aztán jó vagy a felnőtt futballba is, igaz, hogy másodosztályba, aztán már jó vagy a Salzburgba is, ahol az már tényleg ott már láttad előtted a példákat, hogy hova mennek ide a játékosok, mennyit keresnek, milyen sikereket érnek el, akkor már bejutsz a Bajnokok Ligájába, te is ott játszol. Tehát mindig azt szoktam, nézzük meg, hogy mi mit csináltunk 18 évesen, mennyire kezeltünk dolgot, mennyire, tehát kaptunk egy ötöst, és a fejünkbe szállt a siker, hogy ezeket nagyon nehéz elképzelni, ez mindenkinek kell egy ilyen, vagy ebben a korban az edződ, nem csak az edződ, hanem azért egyfajta mentor is, hát ott töltöd a legtöbb időt, ugye a családod a legtöbb helyen örülsz, ha azon a kontinensen van, ahol te, nem hogy abban az országban. De mindegy, szóval én úgy tudom, hogy Dominik később ezért kimondottan hálás volt neki, vagy azt mondta, hogy ez nagyon jót tett neki ebbe az időszakba, azóta egyébként nem is volt semmiféle ilyen ügye, vagy probléma. Most is amúgy egy-két, csak ilyen nagyon minimális nyilatkozat a Tedeszkós időszakban tőle. Simán lehetett volna, és úgy még meg is értette volna az ember, hogy nem annyira durva, de nem volt semmi. Nem utalgatott arra, hogy hát azért talán lehet, hogy az evőnként gyengék, mert nem játszok. Vagy, tehát nem mondott semmi ilyesmit, és azért az ő karrierje nagyon, nagyon profi módon halad abban az irányban, amire kell. És most is nagyon jó helyen van, és jött a Róze, azóta azt hiszem két gól, 10 gól passz, valami ilyesmi a mérleg, azt szerintem azért az nagyon rendben van.
No, végezetül beszéltünk már erről, hogy 24-től életbe lép ez a svájci modell. Szerintem hagyjuk most ezt. Én a pénzdíjakról beszélek. Vagy akarsz még erről?
Nem, annyit
készültél rá?
Nem, úgy voltam, hogy ez tisztességes ember, ezt nem tudja, hogy hogy lesz ez a rendszer.
Igen,
nem is
akarja. Majd beszélünk, igen, átmenjünk a hídon.
Láttam, hogy téma lesz, és nem mondom, most nem tudom ezt tovább elkerülni, de nem néztem meg. Tehát így nem tudtam, mondom, hogy ő is tudja, majd elmondja, a Doma is tudni fogja. Én még majd bólogatok.
Na, beszéljünk a pénzdíjakról, mert szerintem egyébként az emberek nagy része az tudja, hogy hú, ez egy nagyon gazdag sorozat, meg ebből nagyon sok pénzt lehet kihúzni, de kevesen tudják, hogy mennyi az annyi. Úgyhogy ha nem haragszatok, egy kicsit száraz módon itt elmondom azt, hogy pontosan hogyan néz ki ez, közelítve, hogy mennyit lehet ezzel keresni, és akkor itt már a játékos vásárlásokkal, fizetésekkel, egyéb dolgokkal kontextusba tudjuk helyezni, hogy mit is ér a Bajnokok Ligája jelen pillanatban egy európai klub számára. A résztvevők azok kicsit több mint 15 millió eurót kapnak azért, hogy a csoportkörben vannak, itt győzelmi döntetlen prémiumok vannak, és a továbbjutás sokért, illetve a különböző fázisokért még újabb pénzeket kaphatnak. Most például egy továbbítás a csoportból az majdnem 10 millió euró plusz a negyed döntő úgy szintén, és a döntőbe jutás az további 15,5 millió, a győztes pedig még erre prémiumot kap. Ez azt jelenti, hogy amellett, hogy kapják ezeket a prémiumokat a csapatok, még további 300 millió eurót osztanak szét tévés pénzként, ami kettő dologtól függ, meddig jut el a csapat, egyrészt ugye hány mérkőzése van, illetve hogy az adott országon belül hány csapattal kell osztozni. A Juventus ezért keresett annyira jól az elmúlt években, mert egyedül jól az csapatként volt az egyenes kieséses körben. Ha megnyeri egy csapat úgy, hogy mondjuk hibátlanul megnyerte az összes csoportmeccset, mert onnantól kezdve nincsen jelentősége annak, hogy az egyenes kieséses szakaszban hány meccset nyersz, hanem ott csak a továbbjutás az, ami fizet, de hogyha mind a 6 csoportmeccsedet megnyered, akkor maximum 85 millió eurót kereshetsz prémiumként, és erre jön még rá a tévéspénz, ami mondjuk szerencsés esetben akár elérheti a 25-30 millió eurót is, tehát mondjuk egy klub ezzel 110-120 millió eurót tud keresni, hát abból épp hogy csak kijön egy Dembélé.
Hát ide, akkor nem osztottad be nagyon jól, mert abból kijön a Napoli éves teljes fizetése, meg még 3-4 Európa klasszisnak tűnő igazolás. Szóval,
jó, hát nyilván csak provokálni akartam ezzel, de igen, szóval az a kérdés, hogy amennyire nagy szerepet tulajdonítanak, meg amennyire minden évben ez így elhangzik a klubok részéről, hogy mi már beleterveztük a Bajnokok Ligája költségvetést, és csőd közeli állapot van, hogyha nem. Ehhez képest azért nem tűnik annyira jelentős tételnek ez a pénz, főleg, hogyha most itt a 100 vagy a 85 millió az a felső, az a plafon, az a maximum, amit ki lehet ebből szedni. Miközben azt látjuk, amit te is mondtál, hogy egy angol csapat, középcsapat mindenfajta probléma nélkül 30-40 millió fontért igazolgat játékosokat a padra.
Az egyik probléma az az, hogy itt azért ezek egy szint fölött, ezek a pénzek fixen be vannak tervezve a költségvetésbe, tehát lehet, hogy nem annyira sok, de azért elég sok, azért ez a 80-100 millió, tehát mondjuk a Bayern Münchennél maradva most már azért is, a Bayern Münchennek az éves bevétel olyan 700 millió euró. Tehát azért ez mondjuk, hogy azért egy szemben látható összeg, az egy hatoda mondjuk most lényegtelen. De nincs honnan pótolni. Tehát, hogy majd akkor ezt behúzzuk marketingbe, nem tudod, mert mindenki van maxolva teljesen, az összes többi bevétel is, és ez egyszerűen így eltűnik, és az még egy szerencsésebb helyzet, hogy hol jön a tulajdonos játék, hogy ilyenkor jön a tulajdonos, és ezt a pénzt beteszi, mint a Juventusnál, akkor be kell tenni. Már megint be kell tenni. De szerintem itt nem a legnagyobb pénz az azon múlik, hogy Liverpool ugye elmúlt 5 évben volt 3 BL döntő, és aztán vannak kritikus helyzetek a játékos piacon, hogy van egy játékos, aki gyakorlatilag már megállapodott a Tottenhammel, amikor az utolsó pillanatban jön a Liverpool, és azt mondja, hogy ja, kéne nekünk, és akkor ja, jó, és akkor megy a játékos. Vagy ott a Darwin-nyonya, ez mindenki vinni, az most ebből a szempontból másodlagos, hogy ez jó lett-e végül a Liverpoolnak, hogy ők szerzik meg, vagy nem. De hogy nem kérdés. Tehát, hogy a top, aki ilyen szinten teljesít a BL-be, kell neked egy játékos, a tiéd lesz. Pénzzel nem fognak tudni megverni, mert oda akar menni a játékos. ezt is azért be lehetne árazni, és így összességében szerintem ezek sokkal többet érnek, mint tényszerűen ez az UEFA. Ez csak az UEFA-tól származó bevétel, ez ugyanúgy hatással van a szponzori szerződéseidre, egyébként milyen hogy tudsz egy tárgyaláson, milyen erős pozíciód van. Ezek az igazán, tehát hogy ezeket szerintem meg kell szorozni legalább hárommal, az a valós tétje a BL-nek, és akkor ott már látjuk, hogy ott az tényleg több száz millió euró, amiről beszélünk, mert itt olyan sportszakmai brand vonzata van, mert ugye...
Jó, de be lehet árazni a presztízst ebben a helyzetben? Tehát
ezzel pontosan a hármaszorzóval... bele kell számolni.
Teljesen pontosan, de amúgy most itt leülnénk, és így összead, igen. Tehát, hogy a meccsnapi bevételek számát elkezdve tényleg szponzorációs direkken be amúgy. A
klubok... Meg az, amit mondasz, egyébként például az igazolás, keretkialakítás, sportigazgató keresés, hogy nyilván egy játékos, és akkor itt akkor eltérünk a kicsit ebbe a transzcendentális valóság irányába, hogy hát az a záma a játékosnak, mint a kis Simeonénak, hogy ő a Bajnokok Ligájában gólt szerezzen, ezért olyan csapathoz fog igazolni, még akár negyedik számú csatárnak is, amelyik Bajnokok Ligájában szerepel, és nem egy Cagliariban fog sínylődni. Tehát, hogy ilyen döntéseknél is van szerepe, amik azért nyilván nehezen árazhatóak be.
Igen, vagy a United most egy nagy példa szinte mindenre, hogy hogyan kell rosszul csinálni dolgokat, de hogy emlékszünk, és nem csak most, így az elmúlt években olyan játékosra, akit akart a United, meg még valaki, és a United-be ment. És
hát, mert nem akar az Európa Ligában.
Az szerepel. United abból tud válogatni, aki máshova nem kell. Igazából. Tehát, hogy olyan jó játék, nem tudsz annyit fizetni, mert nem akar nála. Én szerintem, ott alapvetően a klubnál nem akarsz játszani, nem, mert ott azért el lehet adni, hogy jövőre a BL-ben leszünk, aztán maximum megint nem. De most ez nagyon-nagyon ritka. A Bruno Fernandesnek volt egy nem olyan jó podcast fellépése, mint ez. Itt a tiétek, de egy ilyen egész jó az Atletiken. Azt nem tudom, hogy hallottátok-e.
Nem.
Egy órán keresztül beszélünk.
Melyik ez ami a hivatalos Manchester United podcast volt? Annak a leíratát láttam.
Szerintem ez egy Atletikes. Én legalábbis az Atletiken hallgattam.
Én annak a leíratát láttam, de tudom most már, hogy miről beszélsz.
Ezt a podcastet, és nem úgy volt egy podcast, nem játékosként nyilatkozott az óriási panelekbe, és megőrültél tőle, hanem úgy, hogy véghallgattad az egy órát. Mert tök érdekeseket mondod, például ezzel kapcsolatban, hogy ő miért és hogyan hosszabbította meg a szerződését. Mik voltak akkor a fejében? Tök fölkérdezte a klubot, hogy mik a stratégiai terve. Tudjátok, hogy ki lesz az edző? Miért lesz az edző? Nekem az vajon ló lesz, versenyképesek leszünk? És mindig, minden kérdésre visszakanyag. Versenyképesek leszünk, vagy nem? És amíg nem volt róla meggyőződve, hogy nem lesznek versenyképesek, addig úgy volt, hogy hát ezért vagy sportoló, hogy nem azért, hogy nyerje, mert nem tudsz mindig nyerni, de ha nem vagy versenyképes, akkor hagyjuk a fenébe. És ez egy tök érdekes volt, hogy tényleg nagyon összeszedettem, nagyon intelligensen beszélt arról, hogy ő hogyan menedzsel a saját karrierét, vagy hogy látja most a United-et. Ezt mindenkinek nagyon ajánlom, és így azért, tehát hogy ilyen dolgokból kapunk egy kis betekintést abban, hogy a top futballban hogy működnek. Nem hiszem egyébként például, hogy a Haaland beszélne egy órán keresztül, akkor nem ugyanilyen érdekes dolgokat egyébként mondani arról, hogy ő hogy tervezte a saját karrierjét.
Ez egy tök jó dolog, amit mondasz, meg nagyon jó fórum a podcast arra, hogy ezek a dolgok kiderüljenek, mert múlt héten volt egy szintén podcast fellépése Antonionak, a West Ham csatárának, aki ott árult el egy olyat, ami szerintem nyilván mindenki számára világos, de kimondani még nem hallottam soha játékostól, hogy amikor elindult az Európa Konferencia Liga, akkor egy dolog volt, amit a vezetőség folyamatosan nyomott a keret a játékosok meg az edző felé, hogy legyen bármi az eredmény, csak playoff kört ne kelljen játszani, tehát hogy második helyen ne végezzenek. Ilyetében megnyerte az első 5 meccset a West Ham. Úgyhogy ezt elkerült. De hogy a két extra meccs, az nekik egyszerűen nem kell februárban, mert ott olyan sűrű lesz a Premier League program, hogy nekik az a szereplésükre rámegy.
Ez most egy random, ami eszembe jutott, hogy miben mérjük azt, hogy okoskodunk, hogy miért nyer ez vagy az. Ha visszanézzük az elmúlt, nem tudom, meddig néztem, 7 vagy 8 BL döntőt, az a csapat nyere, amely kevesebb játékperce volt abban a szezonban, kész. Nem kell, hogy ki léd a kapu, milyen formációk lesznek, ez nyilván egy fél butaság, félig meg Tehát ugye az adatelemzésnek egyébként ez egyik legnagyobb hát, hogy ki mit azonosít, mint sikertényező, vagy mint kudarcfaktor, de ezt is mondhatjuk, hogy ja, nem kell variálni, az fogja nyerni, aki jobb a szezonban kevesebbet játszott, kevesebbet utazott, kész. Egy különbség van, vagy egy van csak a...
Most soha nem fog angol csapat.
Az első Real Madrid-Liverpool döntőn ott a Real, ugye címvédő volt, játszott a klub VB-n, meg nem tudom, mindenhol, ott nekik jelentősen több játékpercük volt, de azt kivéve minden mindig másik döntőbe az...
De az a Real Madrid, úgyhogy ez a különbség.
Igen.
Kivétel erősíti a szabályt.
Egyetlen utolsó kérdés, aminek itt próbáltam megágyazni ezzel a gazdasági eszmefuttatással, létezhet olyan a közeli jövőben, hogy a bajnokok ligája veszít a jelentőségéből? Akár a nemzeti bajnokságokkal szemben, akár valami más új képződménnyel szemben. Teljesen mindegy, hogy ezt mindenki hívjuk szuperligának, vagy még tovább erősödő Premier League-nek, vagy bármi egyébnek.
Szerintem nem. Még rosszabb lehet a helyzet. A kérdésed szempontjából mondom, hogy rosszabb, nem az, hogy szerintem az rosszabb. Én egy kicsit szuperliga párti vagyok, nem a szuperliga kedvéért, hanem azért, hogy legyünk már túl rajta. Tehát ez úgyis meg fog történni előbb vagy utóbb, lehet ezt színezni, meg kínozni egymást, de úgyis ez lesz.
Akkor... Legyünk már annyi hasonlatizott ezt.
Akkor csináljuk, szerintem épp fordítva van. Tehát, hogy a nemzeti bajnokságok elértéktelenedése, az szerintem nagyon súlyosan megfigyelhető, és igazából... kis túlzással. Tényleg már nem is beszélünk a bajnoki címekről, de valójában BL helyekről beszélünk, azok a fontosak, és a BL is egyfajta szuperliga, hát hogy hány csapat van bebetonozva, hány, 6 helyért versenyez egész Európa, többiek azok oda vannak betonozva. Tehát, hogy ott van óriási különbség, csak kommunikációban van. Jó, itt nincs kiesés, mert itt most van. Tehát, hogy most sincs kiesés, ugyanazok vannak a csoportkörben, meg ugyanazok vannak a hát a 16-ba biztos, de igazából a 8-ba is, szóval ezek csak ilyen részben csak kommunikáció, a Superliga meg a Bajnokok Ligája közti különbség szerintem.
Szerintem hamarabb el fog jönni ez a Superliga, mint azt gondolnánk, mert egyszerűen annyi kiaknázatlan pénzügyi lehetőség van, hogy ezt a legnagyobb nem pénzemberek, hanem akik konkrétan döntenek arról, hogy mi legyen az európai labdarúgásban, ők ezt nem hagyják annyiban, ahogy látjuk, hogy Florentino Perez továbbra sem hagyja annyiban, és lehet, hogy az a körítés, hogy nem szeretik a fiatal, nem tudnak végignézni egy 90 perces meccset most már a fiatalok, és lehet, hogy az a körítés mellé, hogy kompetitív ligát szeretnének, vagy minden héten Real Madrid Manchester United-et szeretnének, de a háttérben az van, hogy több pénzt szeretnének ebből kivenni, én ebben biztos vagyok, és nem szeretnének még egy közvetítőt sem, és valahol, vagy hát úgy mondom, hogy meg tudom érteni, hogy tudom, hogy nekik mi a motivációjuk, de azt is meg tudnám érteni, hogyha azt mondanák, hogy... bár nagyon szeretnék a helyi, vagy a országos szinten is a ligák, hogyha megtarthatnák ezeket a csapatokat, tök jó lenne, hogyha végre kilépnének ezek a csapatok a saját szuperligájukba, és végre lehetne megint nemzeti bajnokságokról úgy beszélni, hogy oké, tudjuk, hogy úgy lett bajnok a Valencia, hogy a Real Madrid és a Barcelona nincsen ott, de mégis...
Ez félreértés, ezek a csapatok ezek ott maradnának. Tehát ugye a szuperligában is ez volt a terv.
És Spanyolországban is most ez a legkomolyabb vita. Hogy nyilván a többi csapat meg attól fél, mármint aki nem lenne szuperligában, hogy azzal, hogy elmenne a Real Madrid és a Barcelona, azzal óriási pénzügyi veszteség
meg, szerintem.
Lenne meg.
Szerintem se, de ha már itt a pénzügyeket hoztad fel utolsó témának, akkor csak röviden azt gondoljuk, hogy úristen, mennyi pénz van a futballban, hogy ennél többen nem is lehet. Igazából az is egy valós álláspont, hogy ja, ez apró pénz per pillanat, hogy van a fociban. Mi mennyit fizetünk a top futballért azért, hogy bármelyik meccset akármikor nézzük? Mi fizetünk egyáltalán? Hát, hogy gyakorlatilag semmit. És akkor...
Mi nem?
Az első szint akkor csak az lesz, hogy jó, majd akkor csomagba valami streamingre, akkor azt a 10 eurót fizest be, vagy mondjuk 20-at, és aztán eljutottunk addig, hogy ja, meccsenként nem, 1 eurót nem fizetsz be arra meccset. Leviszi a foci pay-per-view szintre.
Tőlünk nyugatra azért már
viszonylag
hát már kezdődik, és így, most mondhatjuk, igen. Hogy persze, dehogy is, hát nem fizetünk semmiért, meg ingyen van az internet, de hogy van már, szerintem azért egy nagyon jelentős réteg van, akinek a digitális számláit, ha összeadjuk, akkor több lesz, mint a valós számlája. Most nyilván ez most egy ilyen speciális környezet itt a rezsivel, de amúgy egy villanyszámla 5000 forint, az online előfizetéseid meg sokkal több legyen, a streaming szolgáltatás legyen, tárhely, felhő, az Athletic, vagy a Netflix, vagy és abból, tehát hogy sokkal többet költ. És most olyan illúziónak tűnik, hogy dehogy fogok én meccsekért fizetni, dehogy nem.
Én azt a taktikát követem, hogy én nem adom össze ezeket a számokat.
Igen, ez egy nagyon jó taktika.
Szóval még kiderülne a feleségem számára is, hogy mennyi megy el a családi büdzséből ezekre.
Meg ha visszaosztjuk, hogy mennyit fizett, ugye a Premier League-ben ez most fordult meg, hogy a világpiac közvetítési jogokból származó bevétel túllépte a hazai piacot. Ami azt is jelenti, hogy egy angol eddig fizetett, mit tudom, nem tudom, nem osztom vissza, de 30 fontot egy évben a Premier League-ére, a kínaiak megfizettek 5 centet. Hát miért ne fizessenek a kínaiak is 30 fontot? És akkor megint látszik, hogy még mennyi tartalék, meg mennyi pénz van ebben a rendszerben, mert amíg a labdarúgás a világ legnépszerűbb terméke, mert igazából erről van szó, vallásoknál is népszerűbb, mindennél népszerűbb, hát akkor mindennél több pénznek kell, hogy benne legyen a rendszerben. És amíg a rendszer nem maxolja ki magát, addig ez csak súlyosbodni fog.
Ezért mondtam a Szuperligát is, tehát hogy az nem lehet, hogy a FIFA írtózatos pénzeket fölözzön le, és azt mostantól még évtizedekig hagyják az emberek. Az nem lehet, hogy az UEFA úgy húzzon be ebből jókora pénzt, hogy ők igazából megszervezik ezt a bajnokságot. Mi az megszervezni egy bajnokságot? Tehát ezt meg tudja csinálni az a néhány csapat, amelyik szeretne kiválni, és erre jön még rá az, hogy az évnek a jelentős részében Bayern München bohumokat és hasonló meccseket nézünk, és az év első felében gyakorlatilag 5-10 rangadó van a bajnokok ligájában, plusz mint egy bajnokságban még 10-15 rangadó. Mi lenne, hogyha minden hétvégén rangadók lennének folyamatosan, és az mekkora bevétel pluszt okozna még?
Na hát ezek nagyon szép záró gondolatok voltak. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk.
Én
ismételtem.
Is köszönöm,
és természetesen jövünk majd újabb adásokkal. Elsőként majd hétfőn a megszokott műsorral, és aztán most itt, hogyha már extra adásról van szó, akkor még egyszer fölhívnám a figyelmet arra, hogy átállunk majd VB üzemmódba hamarosan, a világbajnokságról minden meccsnap után érkezik majd teljes terjedelem kibeszélő.
Úgyhogy várunk címötleteket.
Igen, hogyha esetleg van valakinek kedve, akkor segítsen abban, hogy mi legyen azoknak az extra műsoroknak a neve címe, úgyhogy köszönjük,
hogy... A katarzist, ezt már kilőttük, úgyhogy ezt ne is próbáljátok.
Na, köszönjük, sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.